Szinergia Podcast. Fejlődésre inspirálunk.
Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Szinergia Podcast mai adásán. Mai adásunk fő témája a Design Thinking lesz. A vendégünk Juhász Imre, a Magyar Telekom Service Experience Designereként dolgozik már jó ideje, úgyhogy neki a hétköznapjait eléggé bejárja ez a Design Thinking szemléletmód. Én pedig Almási Csongor vagyok, a Szinergia vezető tanácsadója. Szerintem bele is vághatunk a témába, mi a design thinkingről kell ma beszélgessünk. Kicsit szerintem kezdjük azzal, hogy miről is szól maga ez a design thinking, micsoda tulajdonképpen ez a design thinking. Ugye lehet hallani azt is, hogy ez egy szemléletmód, akár egy módszertan, ami főként az ügyfélre fókuszál, illetve innovatív megoldásokat keres ez a kettő hívószó, ami nagyon sokszor elhangzik, ügyfélközpontúság és innováció. Hogy Imre, egy kicsit segíts nekünk ebben rendet rakni, hogy tulajdonképpen mi is ez a design thinking.
Sziasztok, és üdvözlök mindenkit, aki minket hallgat. Hát igazából, hogy nagyon egyszerűen, jóformán egy mondatban tervezői gondolkodás, kreatív oldalról megfogva bármilyen problémát, és most a bármilyen szót azt a szó jó értelmében kell értelmezni, hogy lehet üzleti probléma, lehet akár egy magánéleti probléma, akár otthon, hogyha valamit szeretnél rendezni a lakásodban, akkor ez egy kiváló módszertan arra, hogy a káoszból rendet teremts, és megtaláld a megfelelő problémákat magad körül, azokat helyesen azonosítsd, és azokra megfelelő megoldásokat is tudj majd orvosolni, vagy megoldásokkal tud orvosolni az adott helyzeteket. Az pedig, hogy ügyfélközpontúság az üzleti világban, az úgy kap leginkább szerepet szerintem, hogy azért korábban nem volt ilyen szinten jellemző az, hogy figyelembe volt véve az, hogy valójában kinek tervezünk, kik fogják használni a mi termékeinket, kinek szeretnénk eladni. Alapvetően azért a marketing világ már nagyon régóta foglalkozik azzal, hogy pontosan megtalálja azokat az embereket, akiknek szeretné értékesíteni egy adott cég a terméket, szolgáltatást, de maga a termékek tervezésénél azért egy-egy nagy cégen kívül még nem volt annyira jellemző, hogy akár közösen együtt a felhasználóval gondolkodva szülessenek meg a termékek, szolgáltatások. A design thinking módszertana az lehetőséget ad arra, vagy inkább egy keretrendszert ad arra, hogy minél közelebb, minél jobb üzleti értéket tudjunk teremteni a végfelhasználó számára.
Röviden összefoglalva, akkor ez egy általánosan használható, vagy inkább sokféle esetre használható probléma megoldó módszer tulajdonképpen, ami egy újfajta szemléletet hoz magával, ügyfélközpontúságot. Az ügyfélre kitértél, hogy nyilván ahol van ügyfél, viszont szerintem minden üzleti helyzetben van egy ügyfél, aki majd az adott termék, szolgáltatás, folyamat vagy bármilyen szervezeti megoldásnak majd a végfelhasználója vagy tényleg felhasználója lesz majd. Azt már említetted, hogy nyilván ez nagyvállalatoknál már egy régóta bevett módszer, és régóta alkalmazzák is ezt a módszertant, viszont egy kicsit ugorjunk vissza, hogy akár egy hétköznapi ember számára is, mondtad a konyhás példát, ugye egy konyhát hogy szeretnénk berendezni, azt is lehet ezt a módszertannal tulajdonképpen véghez vinni. Mi mindenre lehet még szerinted alkalmazni, akár a hétköznapi munkavégzésünk során is, vagy akár a hétköznapi életünk során?
Nagyon sokszor látni most már példákat arra, hogy akár mondjuk egy család hogyan tudja a hétköznapjait szervezni, most már lassan gyakorló apukává avanzsálódva, remélem majd én is jól fogom tudni használni arra akár, hogy hogyan érdemes akár gyerek mellett beindítani a mindennapokat, és reggel az ágyból kikeléstől egészen a munkába indulásig hogyan menedzseli le az ember a reggeleket. Nagyon sok példát látni erre, hogy egyébként tényleg ezeket különböző szakemberek vagy átlag emberek hogyan oldották meg ezeket a problémákat a design thinking módszertanokkal, hogy megfigyelték azt, hogy a gyerek hogyan mozog a lakásban, milyen rutinjai vannak, és hogy mi az az ok, ami miatt nem tud a gyerek elindulni mondjuk az iskolában, miért tart sokáig mondjuk a ruhát felvenni, és a többi. De ettől eltekintve is tényleg akár a pénzügyeink kezelésében is lehet alkalmazni, hogy hogyan gazdálkodjunk okosan a saját pénztárcánkkal, hol csúsznak ki a kezünkből fölösleges költések, ezeket mind, mind-mind design thinking módszertannal és a módszertanban alkalmazott eszközökkel nagyon szuperül fel lehet térképezni, aztán megoldásokat hozni rá, hogy tényleg akár a saját költéseinket rendben tartsuk.
Tehát tulajdonképpen azt mondod, hogy egy másfajta szemüveggel nézzük a problémákat, sokkal széles körűbben tárjuk fel a problémákat, és ezáltal bármilyen hétköznapi életünkben lévő problémát sokkal hatékonyabban lehet megoldani, és jó megoldásokat tudunk erre találni.
Abszolút, abszolút. És nagyon fontos eleme a design thinkingnek és a tervezői gondolkodásnak az empátia, és itt arról is van szó, hogy a probléma feltárás közben muszáj empatizálnunk azzal, és itt az empátián nagyon sokszor csak azt értjük, hogy mi belegondoljuk magunkat az adott másik embernek az élet helyzetébe, egy adott probléma keretén belül, de itt az empátia az olyan szinten is szerep, vagy kicsit túlmenve ezen, nagyon sokszor használjuk azt, hogy megpróbáljuk mi is szakemberként átélni, és kipróbálni, és belehelyezni magunkat a felhasználónak a helyzetébe, és itt nagyon fontos az, hogy te is termék és szolgáltatás tervezőként átéld azt, amivel küzdködnek azok az emberek, akiknek te end of the day megtervezed a termékedet, szolgáltatásodat. Szerintem ez a nagy különbség a korábbi, vagy általánosságban elfogadott terméktervezésben, hogy például nagyon sokszor csak onnan indulunk ki, hogy nekünk van egy jó ötletünk, és akkor hú, de szuper, mert mi nem tudom, kitaláltuk a marsjáró gépezetet. Na de ki a fene akar marsjáró gépezetet? Vagy most mondhatnék akár egy, nem tudom, mondjuk kolbász illatú tusfürdőt is, vagy tök mindegy, de hogyha ez nem hoz bárkinek a problémájára megoldást, akkor senki se fogja használni. És hogyha azt nézzük, hogy általánosságban miért hoz megoldást, azért, mert hogy a valós problémákra próbálunk fókuszálni, és nem csak valamire hozunk megoldást, amit mi magunkból kiindulva úgy gondoljuk, hogy valós probléma, és valójában van valakinek olyan problémája, amit mi gondolunk. Itt nagyon sokszor tényleg vissza kell menni a gyökerekig, és meg kell nézni, hogy tényleg létezik az a probléma, amire mi választ szeretnénk adni.
Tehát, ha jól értem, akkor az a fontos, hogy megtaláljuk, hogy ténylegesen mi a problémánk, nem pedig csak egy felszíni problémát próbálunk meg úgymond egy sebb tapasszal beragasztani, hanem amennyire tudjuk, körüljárjuk a témát, átérezzük az adott szituációt, és így ennél jobb megoldásokat tudunk adni a problémákra.
Így van, és nem csak átérezzük, hanem nagyon sokszor át is kell élni ahhoz, hogy valóban megértsük, hogy mi a probléma.
Viszont szerintem van egy ilyen gazdasági hajtóereje is ennek az egész témának, hogy az ügyfelet minél inkább vonjuk be a termékfejlesztésbe, szolgáltatásfejlesztésbe. Ugye elég átalakult az elmúlt, hát már szerintem 30 évben a piac, ugye régen még kezdtük úgy, hogy mindenki ott vásárolta meg a dolgokat, ahol éppen tudta, a boltba, a helyszínen, stb. És most már az internet hatására bárki bármit bárhonnan beszerezhet, és így egyre felerősödött a verseny, és mindenki próbál kitűnni a saját termékével a többiek közül, hogy megnyerjék úgymond az ügyfélnek a kegyeit. És szerintem pont, hogy ebben is segít ez a módszertan, kiaknázza a lehetőségeket, hogy tényleg jó szolgáltatás, jó terméket tudjunk az ügyfélnek nyújtani, és ezáltal pedig minket válasszon. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem a gazdaságnak az átalakulása, határok lebomlása, internet, ez is baromi nagy hatással volt a terjedésre.
Hát egyrészt igen, másrészt szerintem az is közrejátszik, hogy mondjuk így a szüleink elmeséléséből, szocializmusban mi volt a helyzet, hogyha jutott neked banán a boltba, akkor ettél és vettél banánt, hogyha meg nem jutott, akkor meg nem ettél és nem vettél. Tehát ott az volt, hogy neked kellett küzdeni azért, vagy sorban állni azért, hogy egy bizonyos terméket elérj. Ma viszont már iszonyatos túl kínálat van bizonyos termékekből, és a cégek versenyeznek a vásárlókért, és akkor fogsz nyerni, és akkor fogod tudni te eladni a termékedet, hogyha minél tökéletesebben megtalálod azt, akinek te értékesíteni szeretnél, és minél profibban kielégíted az ő vágyait, és választatsz az ő problémáira, és olyan terméket tudsz nyújtani, ami valóban értéket teremt az emberek számára, és nem nekik kell utána menni, és nem nekik kell feltétlen keresni, hogy hol a fenébe tudok bármit is megtalálni. Úgyhogy szerintem ez is egy olyan faktor, ami generálja azt, hogy muszáj ebben az egyre bővülő versenyben, vagy növekvő versenyben minél tökéletesebb, minél jobb termékeket előállítani. Hát nem mellesleg, most itt nagyon sokfelé elágazhatna a beszélgetés, hogy most akkor fenntarthatóság, meg hogy mi lesz a jövőnkkel, meg a bolygóval, és stb. Szóval itt nagyon sok irányba el tudna menni ez a beszélgetés, de alapvetően igen, az nyer, aki az erősebb, és aki minél ügyesebben tervezi az ő világát, az ő saját termékét, szolgáltatását. És ehhez nyújt segítséget a design thinking, hogy tényleg úgy tudod megtervezni a te saját termékedet, szolgáltatásodat, hogy megkeresed azt, hogy egyáltalán mit is kéne csinálnod, és hogyan is kéne azt csinálnod. Nem csak úgy vaktába, hogy jó, akkor én most kitaláltam az új holdjárót, akkor majd az biztos menni fog holnaptól.
Egy dolgon elgondolkodtam, amit megemlítettél, Imi, hogy nem is feltétlen az ügyfél kell rátaláljon a termékre, hanem a termék már rátalálhat az ügyfélre. Most ez alatt azt érted, hogy a design thinking módszertanban úgymond a teljes, úgymond szolgáltatás csomagra, vagy teljes folyamatra kell gondolni, hogy például hogyan is jut el a termékünk az ügyfélhez. Tehát például az ügyfélnek valamilyen problémája van, akkor ő vele már szembe jöhet ez egy megoldás, hogy neki mi nyújt tulajdonképpen, mi fogja neki a problémáját megoldani, és neki nem kell válogatnia, tehát úgymond a termék választási ciklust is megspórolja, és ezt a ciklust is átgondolja tulajdonképpen a design thinking, és nyilván a teljes termékéletciklust, hogy majd amikor kidobja az ügyfél a terméket, akkor is mi fog történni a termékkel.
Hát igen, digitális világban élünk, információ halmazban, információ áradat ont el minket nap mint nap, sőt percről percre. Gondolj bele, hogy ha előveszed a telefonodat, akkor hány értesítés és hány apró kis üzenet jön veled szembe, hogy hú, elérhető az ilyen termék, most akkor az áruházunkat feltöltöttük, és újra kapható az a termék, amit te a kosaratba raktál, vagy éppen kapsz egy e-mailt, vagy lokáció alapon például, hogy a különböző marketing eszközök csúcsrajáratását mondjam, hogy elsétálsz mondjuk a Moszkva téri pékség mellett, és kidobja a telefonot, hogy hú, ebben a pékségben most akciós a kakaós csiga, vagy nem tudom. Itt megint csak az, hogy minél tökéletesebb az üzeneted, minél tökéletesebb időpontba találod meg a usert, a vásárlódat, annál nagyobb esély van arra, hogy tőled fogja megvenni a terméket, és nem mástól. És ez is, ehhez is a design thinking segítséget ad, hogy amikor van a feltérképezési szakaszunk, ott nagyon fontos ezeket is megnézni, vagy éppen, hogyha a personákról beszélünk, hogy az adott persona milyen eszközöket használ, milyen platformokon működik, merre jár az interneten, milyen oldalakat olvas, milyen applikációkat használ, és ha megnézed egy weboldalon is, tele van egy weboldal bannerrel, például a használtautó.hu weboldalon láthatsz Diego-s, nem tudom, PVC parketta és egyéb reklámokat, tehát hogy iszonyatos információ többlet van, és ezeket valahogy az embereknek ki kell szűrni, és hogyha te tényleg a jó időpontban, a tökéletes üzenettel bombázod ugye most ez rossz szó ez a bombázni, de hogy találod meg a felhasználót, vásárlót, a te célközönségedet, akkor te vagy a nyertes.
Azt szerettem volna még kérdezni tőled, hogy te így, hogy egy multinál nagyvállalatnál dolgozol service design szakemberként, így nyilván neked a hétköznapjaidban benne van az, hogy te folyamatosan ebben a szemléletben gondolkodsz, ezeket a módszereket használod. És nyilván ez egy tök hétköznapi dolog nálad, hiszen már régóta ebbe dolgozol, régóta csináljátok ezt nálatok a cégnél. Szerinted mi lehet az oka annak, hogy ez a kisebb vállalatokhoz sokkal lassabban ér el, vagy van, ahova nem is ér el ez a módszertan? Ugye mi sok kis és közepes céggel vagyunk kapcsolatban, és nagyon-nagyon fölcsillan mindenkinek a szeme, hogy mi is ez az új fogalom, ők erről még nem hallottak. Szerinted mi lehet az oka ennek, hogy ennyivel lassabban terjed, mert azért találkozunk nyilván startupokkal, hogy is mondjam, ambiciózus cégekkel, akik simán tudhatnák, simán ismerhetnék ezt a módszertant, sok termékük van, sok szolgáltatásuk van. Mi lehet az oka szerinted, hogy ez úgymond így késve érkezik meg hozzájuk?
Sok oka lehet szerintem. Egyrészt azért az is, hogy nekem volt szerencsém dolgozni vagy építeni saját vállalkozást is. Ez egy 2-3 fős kis vállalkozás volt, webshop, ahol saját termékeket értékesítettünk, illetve viszont eladóskodtunk is. Na most, illetve most még segítek különböző kisebb cégeknek is, amellett, hogy a Telekomnál dolgozom, de azt látom az ilyen kisebb cégeknél, már csak a saját példából is, hogy lényegében a kis cégeknél futnak a profit után, meg futnak saját maguk után a cégvezetők és a cégben dolgozók is. Úgyhogy szerintem ez is az egyik oka annak, hogy nem feltétlen ismerik, vagy van lehetőségük megismerni részleteiben ezt az eszközt, mert ha választanod kell a közül, hogy most ráfekszel egy új, nem tudom, egy új kampányanyagnak az összeállítására, vagy elmész egy 9-7-es képzésre, hát akkor azért ott mérlegelned kell, hogy most akkor bevételt szeretnél termelni, vagy képezni magad. És nagyon sokszor, főleg az ilyen egy-két fős, ilyen párfős kis vállalkozásokban tényleg az van, hogy egy ember csinálja a projektmenedzser, a marketinges, a beszerzőnek a munkáját egy személyben, és egyszerűen nincs lehetőség ezeket az eszköztárakat kiaknázni, vagy egyáltalán csak feltérképezni és megismerni. De hál' Istennek azáltal, hogy egyrészt a nagyvállalatoknál is van pénz, idő, lehetőség ezekkel a módszertanokkal ismerkedni, ez azért szépen lassan begyűrűzik a kisebb vállalkozásokhoz, már csak onnan kiindulva is, hogy egyre több szakember van a piacon, egyre több képzés van a piacon, mert mondjuk, hogyha visszatekintünk egy 5-6 évvel ezelőttre, akkor azért még nem volt ennyi információ forrásunk arra se, hogy mi ez a módszertan, hogyan ismerkedjünk meg vele. Mára már egyre több szakember foglalkozik, már van tapasztalat is, könnyen a kisebb cégekben dolgozó ismerősök is át tudják adni egymásnak az infót, illetve képzések is az elmúlt pár évben, 4-5 évben szerencsére igen nagy számban megjelentek a piacon, ami azért mindenki számára jó, tehát nem csak nekünk majd végfelhasználóknak, akik mondjuk használnak majd egy olyan fogkefét, vagy egy olyan bármilyen szolgáltatást, legyen az egy banki alkalmazás, vagy bármi, ami szembe jön veled, azt megfelelő módon és megfelelő könnyedséggel fogod tudni használni, hanem a cégeknek is a profit termelésben nagyon nagy segítséget fog nyújtani.
Igen, meg szerintem most ez a jelenlegi gazdasági helyzet, Covid háborús szituáció is egy kicsit katalizátor volt ennek a témának is. Ugye nyilván a Covid miatt mindenki otthon volt, mindenki távolról, interneten kellett tájékozódjon, így nyilván a digitális szolgáltatások is megnövekedtek, digitális termékek is megnövekedtek, és azóta is nyilván a cégeknek, ahogy te is mondtad, a profitot hajszolják, és ebben a gazdasági helyzetben is biztonságot akarnak megteremteni, úgyhogy abszolút tényleg ez egy ilyen katalizátor lehet, hogy a KKV-k is elkezdik ezt a módszertant alkalmazni, és tényleg jó termékeket, szolgáltatásokat a megfelelő problémára tudnak majd kialakítani.
Hát igen, egyrészt a háború is, meg a Covid, hogy mindenki a képernyő mögé szorult, és ott kezdett el kutakodni. Másrészt meg, hát azért látjuk azt a mindennapokban is, hogy egyre több problémával kell majd a következő években is szembenézni. Pénzügyi problémák, vagy akár ellátási problémák, és ezekből valahogy ki kell majd lábalnunk, és azért egy élhető, jól élhető világot kéne valahogy teremteni magunk körül. És ez a módszertan az, hogy tényleg bárki használhatja, vagy bármilyen területen jól használható, ez jól mutatja azt is, hogy nagyon sok környezetvédelmi programban használják már ezt a módszertant, és ennek a módszertannak az eszközeit, így elgondolkozva akár klíma problémán, vagy akár ellátási láncoknak a problémáján, helyi termelői gazdálkodásnak a problémáján, vagy akár hírközlési hatóságok is már szeretettel alkalmazzák ezt a módszertant. Úgyhogy tényleg így a következő években szerintem tényleg iszonyatos jelentősége lesz annak, hogy valós problémákat találjunk, azonosítsunk, és azokra tényleg jó és jól használható eszközöket teremtsünk, vagy hozzunk létre, és jól orvosoljuk a problémáinkat. Ez egyre jobban kulcskérdés lesz a következő években.
Ugye már beszélgettünk arról, hogy magas szinten mi ez a design thinking, kinek lehet hasznos a vállalatok működésében, hol van szerepe, és egy kicsit beszélgessünk magáról a módszertanról, hiszen ennek a módszertannak komoly lépései vannak, minden lépésnek megvan a fontossága, hogy miért is fontos. Szerintem erről beszélgessünk egy kicsit, Imi, hogy mi konkrétan ezek a lépések, és ezeknek a lépéseknek mi a célja, és milyen eredményhez segít hozzá minket.
Hát aki a szakmában mozog, az már, annak már a fülén jön ki az a kifejezés, hogy double diamond, és akkor itt tényleg lehet, hogy akkor ez is csatolva lesz majd a podcast mellé egy ábra, ahol a double diamond folyamatot lehet megtekinteni, de hogyha valaki rákeres, akkor rengeteg ábrát fog találni rá, illetve hogyha beütitek a keresőbe egy design thinking, akkor rengetegféle módon ábrázolják az alapvető folyamatokat, hogy először meg kell ismerni az adott problémát, empatizálni kell a helyzettel, aztán a feltárás szakasz követően összegeznünk kell a problémákat, és utána meg kell találnunk, ötletelni kell, és az ötletelési szakasznál ott akár több iterálási szakasz is elképzelhető, de hogy meg kell találnunk a megfelelő ötletet, azt úgy tudjuk megtalálni, az ötletelés követően ki is próbáljuk az ötleteinket, tehát prototípust készítünk, és azt elvisszük tesztelésre, és akkor egy ilyen egymásba forgó folyamatábrát kell elképzelni, ahol ezek a lépések így folyamatosan folyamatosan követik egymást, és akkor valahol ott a prototípus tesztelés után jön el az, amikor élesbe, vagy hát maga a production, amikor élesbe állítjuk az új termékünket, szolgáltatásunkat, vagy az új finom hangolt termékünket, de hogy ez nem áll meg, hanem ez folyamatosan, ahogy egy új feature-t, egy új funkciót, elemet, vagy egy teljesen új terméket a piacra dobtunk, akkor azt megint el kell kezdenünk végigvizsgálni, és akkor egy ilyen véget nem érő ciklusba így elkezdünk belepörögni, de mivel, hogy itt említetted azt, hogy folyamatosan változik a világunk, meg a vállalkozások körülötti helyzet is, ez eredményezi azt, hogy nem lehet ezekkel a folyamatokkal megállni, tehát nincs lényegében itt befejezetlen folyamatokról kell beszélni, tehát amikor a PPT-knél is írjuk azt, hogy a final pont 5.6 most már tényleg végleges verzió, hát valahogy így van a termékeknél is, hogy nincsen, hogy tökéletes, és akkor kész vagyunk, hanem ezeket a lépéseket mindig ismételni kell.
Mindig lesz egy újabb verzió. Oké. Szóval elmondtad, Imi, akkor ennek magának a design thinkingnek van egy folyamata, amiben vannak részfolyamatok, amik akár sokszor ismétlődhetnek, és maga az egész folyamat is ismétlődhet. Nyilván fel kell vizsgálni mindig a termékünket, hogy lehet-e bármit is fejleszteni rajta. Viszont ez a folyamat, ez nagyon sokszor ezeket projekteknek hívják a design thinking szakemberek, a service design szakemberek. Ugye ezek önállóan maguk is egy megfeleltethetőek projektnek, hiszen van eleje, vége, egy csapat dolgozik egy megoldáson, egy probléma megoldásán, tehát tulajdonképpen majdnem, hogy egy az egyben megfeleltethető a hivatalos projekt definíciónak. Másik oldalról meg szerintem akár egy teljes nagy projektnek egy részeként is értelmezhető, ahol nyilván van valami üzleti cél, amivel mi elkezdünk foglalkozni, és utána, hogyha megterveztük a design thinking segítségével a termékünket, szolgáltatásunkat, akkor ezt valahogy élesbe is kell állítani, utána lehet változáskezelés, betanítás, bármi hasonló dolog. Tehát tulajdonképpen nagyon szoros kapcsolata van a projektmenedzsmenttel a design thinkingnek. Én úgy gondolom. És nyilván téged kérdeznélek, hogy azért nyilván ez egy folyamat, amit biztos, hogy vannak nálatok is határidők, tehát határidőre meg kell csinálni dolgokat, és ilyen szempontból is nagyon fontos szerintem, hogy a projektmenedzsment szemüveg rajtunk legyen, és tényleg határok között tartsuk akár csak a design thinking folyamatot, a termékfejlesztési szolgáltatás fejlesztési folyamatot, vagy akár a teljes nagy egész projektet. Mit gondolsz erről? Hol jön képbe a projektmenedzsment?
Hát a határidő az mindig tegnapra, igen. egy picit még visszalépnék itt a projektkeretek meg a projektmenedzsment kapcsolatnál. Alapvetően szerintem tök jól elmondtad azt, hogy mit is jelent az, hogy projekt, hogy vannak határidőnk, meg van projektcsapat, stakeholderek, stb. Úgyhogy lehet, hogy ezt most én nem ismételném el. De ami tök fontos például, és a klasszikus projekt szemlélettől, vagy a klasszikus értelemben vett terméktervezési folyamatokhoz képest más, azok a stakeholderek, az a csapat, és itt tök fontos az, hogy itt olyan csapatokról beszélünk, a design thinking projektek, vagy service design projektek, vagy design projektek kapcsán, ahol nem úgy néz ki, hogy a marketingesek összeülnek, és akkor lesz abból majd valami, meg nem az van, hogy az IT-sok összeülnek, és akkor abból lesz majd valami, vagy hogy a, nem tudom, a UX designerek összeülnek, és akkor abból lesz majd egy szuper dolog, és akkor majd így átadogatják a különböző területek egymásnak, hogy jó, én csináltam ezt, te meg majd gyúr tovább egy kicsit, hanem itt az van, hogy ami lényegében az agilisnak is a lényege, hogy mixel csapatok dolgoznak együtt, azok, akik tényleg érdekeltek a projekt megvalósításában, és ami még plusz egy átlag agilishoz képest, hogy itt még behozzuk azt is, aki maga a felhasználó. Tehát vannak olyan projektek például, ahol együtt a végfelhasználóval ülünk és gondolkozunk együtt, hogy például, nem tudom, hogyha kutyásoknak szeretnénk csinálni valamilyen terméket, akkor behívunk olyan személyeket, akik egyébként nem a cégben dolgozók, hanem kutya tulajdonosok, kutyaszitterek, vagy kutyához köthető emberek, és velük együtt közösen kutatjuk a megfelelő megoldást, a megfelelő kutyás problémánkra. Ez az, amiben nagyon eltér a klasszikus terméktervezési és projektmenedzselési folyamatoktól vagy szemlélettől, de viszont amit meg elmondtál, hogy itt is kell határidőket szabni, azokat be kell tudni tartani, vagy akár revidiálni azokat. Meg kell határozni azt, hogy egyáltalán ki az, aki ténylegesen részt kell, hogy vegyen ezekben a design projektekben, ki az, aki hozzá tud tenni, mert egy bizonyos létszám fölött azt mindenki látja, hogy az egyes projektekben, amikor már túl sokan vagyunk bent, az már plusz személyek nem hogy hozzáadnak, hanem hogy inkább elvesznek, hátráltatják a projektet, és a többi, ez teljesen ugyanaz, vagy nem is, hogy ugyanaz, hanem egyenértékű bármilyen más projekttel. Tehát attól, hogy design projektről beszélünk, attól még bevételt szeretne a cég termelni, sőt, pont azért csinálunk design projektet, hogy még nagyobb bevételt tudjon, vagy termelni, vagy még jobban tudjon költséget csökkenteni, tehát a revenue-unk az nőjön, de minden más megegyezik az eddig ismertekkel.
Abba segíts még egy kicsit nekünk, Kimi, hogy hogyan kezdjünk neki?
Szinergiakft.hu, képzések, design thinking jelentkezem, gomb megnyomása, ez az egyik, de hogyha most itt a képzéstől eltekintve, tehát hogy tartunk egy 9-7-es képzést, ahol ennek a design folyamatnak, vagy design projekteknek a működését próbáljuk, és a tudásanyagát próbáljuk a lehető legjobban átadni gyakorlati szemlélettel, tehát egy projekt munka keretén belül. De emellett, hogyha valaki csak felcsapja a laptopját, és nekiáll olvasni a design thinkingről, az is már egy nagyon jó előrelépés, és hogyha ezt a podcastet meghallgatja, akkor reméljük, hogy kedvet is kap ehhez, de igazából már csak az is egy nagyon egyszerű lépés, hogy picit az ember megáll, elgondolkozik, hogy neki most éppen milyen problémái vannak az életben, és elkezdi körbejárni az adott problémáját, hogy az miért is van az a probléma, és arra megpróbál ötleteket gyűjteni, hogy az adott problémáját hogyan lehetne megoldani, és elkezdi kipróbálgatni. Tehát mondjuk azt, hogy nem tudom, nagyon nehezemre esik felkelni kora reggel, hiába állítom be mindig 6 órára az ébresztőt, én mindig 8-kor tudok felkelni a 15. szundi kinyomása után, Hát akkor ezt is el lehet kezdeni körbejárni, felcsapni a szakirodalmat, hogy hogyan működik az alvás, hogyan működik a szundigomb, meg az ébresztő beállítás, és a többi, meg hogy a helyes alvás, és akkor ezeket körbejárva az ember megismeri a témát, hogy mi segítené abban, hogy fel tudjon kelni 6 órakor. És akkor el kell kezdeni ötletelni ezekre, vagy erre a problémára, és akkor el kell kezdeni kipróbálni az ötleteket, hogy ha én azt gondolom, hogy nem tudom, hangosabb ébresztőt kell beállítanom, akkor az működik-e, vagy sem, vagy nem tudom, korábban le kell feküdnöm aludni, és akkor fel tudok kelni 6-kor, az működik-e, vagy sem, és nagyjából így kell elképzelni.
Olyan jó kis példát hoztál így a végére, Imi, köszi szépen. Meg hát köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk, és elmélkedtünk egy kicsit közösen a design thinkingről, és ahogy Imi is mondta, akit részletesebben érdekel ez a téma, kicsit jobban elmélyülne ebben a módszertanban, azt szeretettel várjuk az áprilisban induló Synergia Design Thinking programjára.
Én köszönöm a meghívást, és várunk mindenkit szeretettel a képzésen.
Köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk, és további szép napot kívánunk!